Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Az általa alapított és vezetett balassagyarmati kamarazenekarral több mint 1300 fellépését tartják számon, és számtalan hanglemez és felvétel is őrzi mindezek emlékét. Mégsem erre a legbüszkébb, hanem gyermekei zenei pályájára, és leginkább arra, hogy a muzsika miként formálta, alakította sok száz tanítványa lelkületét. Jó estét kívánok, Tarnóczi László vagyok. Vendégem az Apáczai Csere János és Madács díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért díjas mesterpedagógus, a kétszeres Artisziusz díjas, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjével kitüntetett fuvola művész Kanyó András. Kanyó Andrást fuvola művészként és fuvola tanárként jól ismerik nem csak Balassagyarmaton, nem csak Nógrád vármegyében, hanem tulajdonképpen szerte az országban. Azt viszont kevesen tudják, hogy ön ifjúsági válogatott kardvívó volt, és első osztályú felnőtt sportoló is, aki aspirálhatott volna akár arra is, hogy a sportpályafutásában teljesedjen ki. Ön a pódiumot választotta, nem a pástot. Hát akkor kezdjük egy kis bemelegítéssel a sporttal. Hogyan került választás elé, illetve mivel indult el a sportáján, és mivel indult el a művészet után?
Igen, talán nem volt választás, ez a legfontosabb. Ez egy természetes családi vonás volt nálunk. Három bátyám, és én vagyok a negyedik fiú. Most már így visszatekintve látom, hogy zseniálisan építette, főleg édesanyám föl ezt az egész pályánkat, hogy lekösse ezt a négy fiatal embert, aki duzzadt mindenféle erőtől, hogy tanulás és a sport, ez mindenkinek adva volt. Volt, és akkor én ezért választottam a kardvívást, mert mindegyik bátyám üzte ezt a sportot, nagy sikerre, ráadásul Tamás bátyám, ő egész fantasztikus eredményei voltak. Édesanyám mindig mesélte, hogy amikor bevitte az edzőhöz, és mondta, hogy nagy baj van, mester, mert egy nagyon híres kardvívó mester volt Nagykanizsán, és az a baj, hogy sajnos balkezes a gyerek, erre összecsókolgatta, hogy végre egy balkezes, mert az olyan nagy előnyt jelentett akkoriban. Hát ma már látjuk, hogy rengeteg balkezes van, ugye az szokatlan volt. Tulajdonképpen így került a sport az életembe, és nagyon hálás vagyok, amikor középiskolás éveimtől 10 évig egy ilyen aktív sportéletet éltem, ami hát sokszor heti 4-5 edzés, és nyári edzőtáborok, ráadásul csodálatos embereket ismerhettem meg, később olimpiai és világbajnokok lettek, együtt edzhettünk, úgyhogy egy szép karrier volt, sőt, hát fölajánlották akkor azért az eredménye alapján a profi világot is, hogy ebből én lehetnék tovább, de hát akkor már a zene tulajdonképpen engem eltérített abba az irányba, hogy biztos voltam benne, hogy ezt fogom választani.
Mire trenírozta a sport?
Hát a sport az egy nagyon-nagyon fontos dolog, pláne a vívás az egy nagyon idegi, nem csak fizikai sport, és tulajdonképpen azon csodálkozom ma, hogy inkább atlétika lett most már a vívásból. A kardvívásnak külön élménye az, hogy nagyon kombinálós gondolkozást igényel, és mivel egyezmények voltak, zsűrizés volt. Mindenkben ugye 4 zsűritag és a zsűri elnök, tehát 5 tagú zsűri döntött. Őket sokkal nehezebb volt meggyőzni egy-egy találatról, mint ma a villanygépek idejében. Ezeket a sportból ismert erényeket, személyiségre hatást, átgondoltságot, az edzés munkát, ez nagyon-nagyon meghatározta az életemet.
Ezt konvertálhatta a zenei?
Hogyne. Hát főleg a kitartás és a távlati elképzelések tekintetében. Egyébként én nagyon különleges pályát futottam be, mert nem a megszokott zenei pálya, hogy zeneiskola, aztán középfok és felsőfok, hanem a középfok az nekem egész más volt. Vegyipari technikumban jártam Nagykanizsán, de oda is azért mentem, mert egy kiváló zenekara volt az iskolának, ahol én hegedültem. 7 évig hegedültem, és csak utána jött be az élet a fuvola. Ez is családi vonás volt, hogy több hangszert tanult mindegyikünk, általában zongorát és hegedűt, és mellette valamilyen fúvós hangszert. És mivel akkor érkezett Nagykanizsára egy nagyon ambiciózus fúvós tanár, őt mindenképpen megemlítem, Barát Béla, sajnos tavaly hunyt el, Béla bácsinak nagyon sokat köszönhetünk, 2 bátyám is tanult nála, fagottot és obát, én pedig a fuvolát választottam, és nagyon hálás vagyok neki. Ő abban is nagyon különleges volt, hogy ő nem volt volt fuvola szakos tanár, hanem fagott szakos volt, de hát tanított sokféle hangszert, és talán az első évvégi vizsgán már bevallotta, hogy most már azért te többet tudsz bizonyos tekintetbe, és akkor egyengedte a pályát, és egy versenyen figyelt föl rám az a nagyhírű professzor, aki aztán lehetőséget adott egy próbajátékra, Bart István pécsi professzorról van szó, neki rengeteget köszönhetek, látott bennem olyan elhivatottságot a pályára, és tulajdonképpen úgy kerültem hozzá, a főiskola lett egy előkészítőre, és utána a tanárképző szakra a főiskolára. Ez volt az első diplomám.
Hát szólaltassuk meg akkor a Hausherrt magát. Johann Sebastian Bach ámol fuvola versenyét választotta, a második tételt, és nem is akárkit.
Egy különös választás ez, mert egy nagy kortársamról, egy barátomról van szó. Gyöngyösi Zoltán fuvola művészről, aki sajnos éppen 15 éve egy tragikus autóbalesetben hunyt el. Pályája a csúcsán, 50 évesen, amikor Zeneakadémia professzora lett, doktori iskola professzora és nemzetközi hívő fuvola művész. Én vele együtt tanulhattam Bart Istvánnál. Ő szerette volna, ha egy ilyen rivalizálás alakul ki köztünk, amiből életre szóló barátság alakult ki nyilvánvaló. Zolival fantasztikus volt együtt muzsikálni, számos koncertünk volt együtt, amikor kamarazenekarral, például Bach Hámoszfittjét, azaz 8 tételt megosztva játszottuk. Gyöngyösi Zoltán meghatározta további életemet is, mert a legfontosabbat, a fiamat hozzá tudtam adni, tanítatni a Bartók konzervatóriumban, később majd a főiskolán is, bár ott már nem ő volt a mestere, de életre szóló élményt kapott, és Zoltánnak nagy-nagy erénye volt, hogy hihetetlen muzikalitással használta ki a hangszer lehetőségeit, és abban is egy nagyon nagy társam lett, hogy így mondjam, hogy ő is mindenféle átiratokat, átdolgozásokat játszott. Ez a Bach fuvola verseny eredetileg nem fuvolára íródott, de egyébként Bach volt a legnagyobb átírója a műveinek. Például a legismertebb zongora versenyei, azok egyik sem zongora íródtak, hanem hegedűre, más hangszerre, Bachnál. És ő átdolgozta ezeket, fontosnak tartotta. Ugyanis a zenei anyag az adaptálható bármilyen hangszerre. Neki ez volt a felfogása, felfoghatatlan mennyiségű zenét írt, és csodásat, és tulajdonképpen ezt megéreztük Zoltán is, amikor ezt a gyönyörű Bach művet, ami egy zongora verseny, áttette fuvolára, és gyönyörűen játssza, de aztán az én további pedagógiai pályámban volt ezen kívül fontos, amiről majd egy kicsit később mondanék pár mondatot.
Dávid fiát említette, aki ma már nemzetközi hírű fuvola művész, lánya is egész fiatalon országos versenyeket nyert.
Feleségem Gordonka tanár volt, kamraművész, kislányunk ezt a vonalat választotta, a kisfiunk pedig, vagy az idősebb testvér Dávid pedig apai vonalat, nagyon nagy sikerekkel szépen építette ő a ifjúkori pályáját, számos országos kiemelkedő versenyt nyert, aztán már korkedvezménnyel kiemelkedő tehetségek osztályába került a Bartók konzervatóriumba, ahol éppen Gyöngyösi Zoltán tanítványa lehetett, és és akkor később pedig talán a másik meghatározó nagy művész egyéniség életemben Matúz István kezei alá kerülhetett. A mi pályánkon nem intézményt kell választani, hanem mestert kell választani egy művésznek, aki életre szóló élményt ad, elhivatottságot, és ez abszolút igaz lett a mi családunkban. Úgyhogy Dávid, aki Budapesten él, és Doknányi Zenekar fuvola művésze, mellette viszont szólista pályáját is nagyon ápolja. Most már évek óta egy rendkívüli sorozatot indított el. A fuvola kistestvére, a maga a Piccolo, és azt jelenti, hogy kis fuvola, ennek a művésze, hogy így mondjam, egy nagy nemzetközi kurzuson kapott olyan inspirációkat egy évtizeddel ezelőtt, hogy mennyire fontos ez a hangszer az ő életébe, és ma már olyan sorozatai vannak a Budapest Music Centerbe, például legutóbb is, ami saját hangszerére, tehát erre a kis fuvolára, a Piccolóra írt művek bemutatásáról szól. Több mint 30 ilyen művet mutatott be. Ebből a hatalmas repertoárból mutatnánk be most egy kis részletet, és még az is az érdekesség ennek a darabnak, az is választottam, mert a Emese kislányunk, Gordonkás férje, Gajdács Armand, egy kiváló zongora, tanár, művész, mindketten Debrecenben a Kodály iskolában tanítanak, és az ő művét mutatta be Dávid nagy sikerrel, és játssza azóta is. Az a címe, külön Dávidnak íródva, Hold virág, tehát nem világ, hanem virág, mert Dávid nagy kertészkedő, a hobbiára utal ez, de egy csodálatos zene, és hát a Piccolo játék gyönyörű művészi megoldásait mutatja be, gyönyörű hangszínnel és rendkívüli technikával adja elő ezeket a műveket most már nagy szakmai elismertséggel is.
Dávid fia, mint pedig Emese leányuk a muzsikában nőtt fel, hiszen nem csak az ön révén, hanem felesége, Isten nyugosztaljon, a pandémia idején sajnálatosan elhunyt Réti Emőke, Gordonka művésznő gyermekeiként, ők folyamatosan fellépések, koncertek, próbák, gyakorlások, ebben nőttek fel. A Balassagyarmati Kamara Együttesnek ön alapítója és vezetője, a Pernecke házaspárral közösen alkották meg ezt a
formációt, igen. Pályakezdőként, mikor ide kerültünk Balassagyarmatra, 1979-ben diploma után alapítottuk ezt az együttest, ami rendkívüli évtizedeket jelentett, több mint 1300 szereplésünk dokumentálva van, hanglemezt készítettünk, hangfelvételt, több mint 500 kiemelkedő külföldi szereplést, tehát nagyon szép sikereket ért el az együttes, sajnos ez most abba maradt, a kamara együttes, viszont nagyon fontos a tanári munkában a gyakorló élet, amit át tudunk adni a növendéknek. Tehát aki hangszeres művész, az a mindennapi hangszeres teendői mellett még tanít, az biztos, hogy nagyon hatékony, és közvetlen át tud adni olyan tapasztalatokat. Ezt nagyon fontosnak éreztük. És a gyermekeink ezt látták, és nagyon nagy örömmel fedeztük föl, hogy igazán tehetségesek ezen a pályán. Dávid, mint előadó művész, és egyébként ő karmester szakot is végzett, mind a két szakon kitüntetéssel, két nemzetközi versenyen is nagyon szép eredményt ért el, mint fuvola művész ő nagyon szépen kiteljesedhet, Emese pedig, mint zenetpedagógus, zenetanár, és most éppen egy új diplomát is szerez, mentortanárként tevékenykedik Debrecenben, és azt hiszem mind a ketten megtalálták igazán az elhivatott pályájukon való tevékenység lehetőségét, és ezzel élnek is.
ők külföldre is elkísérték önöket fellépésekben, szemvalószínűleg.
Voltunk együtt is, tehát amikor zeneiskolai kapcsolatokkal, például Berlinben többször, de ők a saját életüket élték, hogy így mondjam, hát persze rengeteg gyönyörű élménnyel a tanulmányaik alatt Budapesten tanultak, mind a ketten a Bartók konzervatóriumban, után pedig Debrecenben az egyetemen, mind a ketten Debrecent választották, Emese pedig ott is él és ott is dolgozhat, Dávid pedig Budapesten.
Balassagy Arvat nemzetközi múzsikus táborában vezényelt a berlini Schauspielhausnak karmagyakaró borszó.
Hogyne.
Sokféle művész tanár érkezett ide a múzsikus táborokba, és sokféle hallgató Japántól Finnországig.
Igen, ez egy rendkívüli dolog. Ez is 1983-ban, ha jól emlékszem, akkor indult. Aztán nemzetközivé vált múzsikus tábor, fesztivál és zenei verseny is. Volt egy ilyen része, kortárs művek versenye. Nagyon sok külföldi növendék is jelen volt, de hát minden szakon a legkiválóbb tanárokat sikerült megnyerni a tábornak, és mindig vannak jelentkező növendékek. Az idei táborra is már jelezték, úgyhogy nagy örömmel csinálom. Mellette volt egyéb más zenei tábor életemben egy nagyon fontos tehetségtábor 10 éven keresztül, ahol kimondottan fuvolás tehetségekkel foglalkozhattunk. Kiváló kollégáimmal, Hódmezővásárhelyen, ez is rendkívüli nagy élmény volt szakmailag.
Az ön művészeti előadói teljesítménye, kamaraegyüttesének a munkáját számtalan díjjal elismerte, Balassagyarmat városa kitüntetései között Balassagyarmat kultúráért, Magyar Köztársaság ezüstérmen keresztel, Pro Urbe díjas, kétszeres Artisius díjas, ugyanakkor az oktató tevékenységét még több elismerés kémjelzi. Bónisz Bóna a nemzet tehetségeiért, vagy az Apáczai Csajcános díj.
Igen, ezek nagyon jelentős díjak. A Apáczai díjat azt egész fiatalon, azért meglepetés, mert akkor legjelentősebb pedagógiai díj volt, és a jenei országos tanulmányi versenyen 3 első díját értük el, azóta is ez példátlan, és talán valószínűleg ezért kaptam én az Apáczai díjat egész fiatalon. A Bónisz Bónát az pedig, mint fuvolás elsőként Magyarországon. Ennek azért örülök, hogy azóta már számos nagyszerű kollégám megkapta ezt a díjat, 2017-ben vehettem át. Ez is egy rendkívül fontos elismerése volt tényleg a pedagógiai munkának, a tehetséggondozásnak.
Megint a fuvola muzsikát hozunk elő, mégpedig fuvola hárfon.
Igen, ez egy nagyon különleges darab. A fuvola fizikailag, akusztikailag a legősibb hangszerek egyike, egy üreges csontra vagy botra ráfújva hangot ad. És hogy a levegő kiáramlás zenét, hangot hoz létre, ilyen értelemben legközelebb van, hogy úgy mondjam, az emberi énekléshez is. És a fuvola éneklő játéka az egyik legszebb zenei élmény. Azért is választottam ezt a Mozart részletet, a híres fuvola hárfa versenyt, mert egyrészt egy ilyen született, és nem véletlenül, hogy a zseniális Mozarttól. Valami csodálatos meghallani ennek a két rendkívül különböző hangszernek a szólisztikus játékát, zenekari kíséret van hozzá, és az előadó James Galway, aki a korunk egyik hatalmas fuvola művésze, egy egész különleges hangigénnyel fuvolázik, ami szinte utánozhatatlan, és ebben persze sok tekintetben benne van azok a csodálatos hangszerek, amin játszik, de hát a végeredmény az egészen különleges. Érdemes ezt mindenképpen hallgatnunk, megismerni, arról nem beszélve, hogy Mozart talán az egyik legnagyobb zenei zseni, hogy ilyen dallamokat egész fiatalon, hát aztán az egész életében kitalál, pillanatok alatt egyik dallamból a másikba tud elvinni minket, kihasználva a hangszer csodálatos lehetőségeit.
könnyen tan meg darabokat? Vagy ott kell legyen mindig a kotta, és ezt igyekszik alázattal pontosan visszaadni?
Hát mind a kettő nagyon fontos. Minden órán foglalkozunk vele, az úgynevezett lapról olvasás, az első benyomás egy kottáról. Ezt úgy hívják, hogy blattolás, tehát első látásra valamit eljátszani. Mert tulajdonképpen a zenetanulás is az, hogy nagyon fontos az első megismerése valaminek, hogy ne a hibát javítgassuk, hanem tulajdonképpen egy jó elképzeléssel nyúljunk mindjárt valamihez. Számomra nagyon fontos az a Konfúciusz gondolat, a tanítás szépségéről, és ebben minden benne van. Talán érdemes felidézni, azt mondja, hogy hallok valamit, azt elfelejtem. Ha látom, arra emlékszem. Ha csinálom, akkor megértettem. Ez a tanítás szépsége. Csinálni kell, megértem, és akkor az enyém. Abból lehet építkezni, azt lehet aztán egy előadó művésznek továbbadni.
A zenében megjelenő informatikát ön tanulta is. Versenyezni kell ma egy zenetanárnak, egy zeneművésznek a számítógéppel?
Hát talán nem versenyezni, de az előnyeit mindenképpen érdemes kihasználni. Az én pedagógiai munkámban nagyon fontos szerepe van a számítógépnek, hogy így mondjam, a kottagrafikának. Én kezdettől, amióta számítógépezgetek, teljesen autodidakta módon kottaíró programokat is használok. Mikor én felkészülök egy hangszeres órára, akkor sokszor kézirat le kellett kottáznom valamit, készíteni, vagy elő kellett keresni, vagy másolni, az nem is olyan jó dolog. Nekem összegyűlt rengeteg olyan nagyszerű zenei anyag, amit aztán tanítottam. És arra gondoltam, hogy ezeket egy kottába ki kell adni. És megjelent 4 kötetem. 1998-tól a legutóbbi pedig a tavalyi évben a kedvelt előadási darabok fuvolára és zongorára. Ezek annyira kedvelt előadási darabok, amiket a tanítványaimnak adaptáltam. Egyik sem fuvolamű. Mindegyik más hangszerre vagy énekhangra íródott. De ezeket átdolgozni, adaptálni szükséges. A zenepedagógia egyébként erről szól évszázadok óta. Persze vannak szerencsés hangszerek, zongora, hegedű, ahol hatalmas irodalma van, szinte beláthatatlan, ott nem kell annyi átélni, ott vannak az eredeti művek, de azok a hangszerek, amik nem rendelkeznek ekkora repertoárral. A fuvola szerencsére nagyon nagy repertoár rendelkezik, főleg a barokkból, de abból aztán szeretnénk mást is tanítani, például a zenei romantika, és erre nagyszerűek az átiratok, hegedű művek. Én ugye hegedűs múltamból rengeteg mindent ismertem, zongora művek, Schubert dalok, bármit át lehet dolgozni, és ezek annyira népszerűek lettek, hogy ma már a fuvola pedagógia ezeket nagy-nagy sikerrel használja. A legutóbbi virtuózok nemzetközi versenyen az a kislány, aki fuvolában nyert, az én darabommal nyert, hogy így mondjam. Azt játszottam, mert ezek valóban kipróbált zeneművek, a pódiumon kipróbált művek. Tehát a gyakorlat igazolta, hogy ezek kedveltek, és nagyszerű hallgatni és játszani őket. Úgyhogy most a 4. kötet után eljutottunk odáig, ami egy abszolút szakmai elismerés, hogy a jövő évi országos tanulmányi versenyen ebből a kottából állították össze a kötelező anyagokat. Most már közel 60 ilyen zenemű van a 4 kötet. Úgyhogy van válogatási lehetőség. Kezdő szintől egész a művész szintig lehet használni ezeket a csodás kis zeneműveket, amik nem túl hosszúak, 5-6 percesek, tehát nagyszerűen megfelelnek a zenepedagógiának és a koncertpódiumon is.
Mesterpedagógus, hát ez csak papír, de ez az igazi visszaigazolása.
Igen, 2015-ben, mikor indult ez az új pedagógus minősítési rendszer, akkor itt elsőként egy kedves tanítványommal az iskolából jelentkeztünk erre, és akkor megcsináltuk ezt a mesterpedagógus minősítést. Ez viszont azzal is járt, hogy nekünk is minősítenünk kell pedagógusokat, amit én nagy örömmel tettem, és minden visszajelzés szerint a segítség, a támogatás, az újszerűség megmutatása nagyon hálás értékeléseket. Volt egy anonim felület mindig a minősítések után, ahol értékelték a szakértő munkáját, mert ez egy ilyen szakértői munka volt, és ott mindig maximális visszajelzést kap az ember, akkor azt gondolja, hogy jó, jó, amit csinál.
A művészi pályafutásának nem ad kisebb értéket az, hogy a fia jóval nagyobb színpadokra kerül.
Csodálatos élmény volt, hogy 2-3 éve, igen, ami a Artisius díjat kapott Dávid, ez az első ilyen nagy elismerés számára. Ez a Magyar Szerzői Jogvédő Alapítvány szakmai díja, amit ünnepélyes keretek között adjak át, és én Hát teljesen örömteli voltam, hogy kap egy ilyen szakmai elismerést, amit tényleg a szakma adja, Kossuth Díjas zeneszerzők vannak a bizottságban is így tovább, és egy hét múlva kapom a hírt, hogy én is artisztus díjat kapok. Ugyanazon az alkalommal én még a pedagógiai díjat kaptam, ő az előadó művészi, azt mondják, hogy ilyen talán nem is fordult még elő, de ennek rendkívül örültem, hát főleg a Cottime és a pedagógiai eredményeim alapján nyilvánvaló, úgyhogy én már másodszor kaptam meg ezt a díjat, de hát Dávid elismerésének talán még jobban örültem, hát ez egyértelmű.
Azt imént említette, hogy tanítványa a kollégája. Vannak olyan tanítványai jelenleg is, akik még nem kollégák, de szép úton haladnak a zeneművészeti pályán, és van olyan Pubala verseny, ahol tanítványával együtt ért el.
Igen. Ez is a tanári munkám kezdetétől, hát fontosnak tartottam, hogy a tanulóimmal megjelenjek szakmai versenyeken. Kamarazene, ahol ugye fuvolás játszik mondjuk zongoristával, vagy hegedűvel együtt kamarok csoportot alkot, mert ezeken a versenyeken hát nyilván ilyen kamara összeállítással kellett indulni, és nem igazán értékelték a fuvolát. Általában a zsűrik összetétele, ugye a hagyományos hegedű, zongora, meg ilyenfajta formációk, és én akkor gondoltam, hogy hát mindenképpen a fuvola ma is a legnépszerűbb fuvós hangszer, többen tanulnak, mint az összes többi más fuvós szakon, és emiatt egy szakmai versenyre gondoltam, és 1991-től most már 12. alkalommal országos tanulmányi verseny van az iskolánkban, országos fuvoladó és kisegyüttes versenyről van szó, ahol kimondottan a fuvola játék, együttjáték megmutatkozásának lehetőségei biztosítjuk a színpadon, és ebben a versenyben van egy olyan kategória is, ami diáktanár, mert a fuvola tanításban állandóan együtt játszunk a növendékkel. Akkor mutassuk meg ezt színpadon is. Sokszor szerepelünk is diákokkal, de hát most egy ilyen versenyszituációban is, és a külön érdekessége az, hogy ennek az országos tanulmányi versenynek, ami nagyon népszerű most már, idén is több mint 300 résztvevővel, ugye tanárokkal együtt voltunk jelen, kortárs művet is kell játszani. Mondottan 20. századi vagy mai, tehát kortárs zeneszerzők művét kell bemutatni, ez az egyik kötelező feladat, és egy mellett egy szabadon választott más stílusú zenét, úgyhogy ebben nagyon fontos terület az, hogy most is mi is egyébként a növendékemmel, akivel kiválóan szerepeltünk, harmadik díjat nyertünk, egy erre az alkalomra írt művet mutathattunk be, úgyhogy ez most már nagyon bővíti a szakmai repertoárt is, előadható műveket, a tanulandó műveket, és nagyszerű művek születnek erre a versenyre, és egyébként is érdemes ezeket játszani. Keresem magamban is azt, hogy hogy lehet megfogalmazni a zenének a zenén kívüliségét. És az ember sok mindent olvas, meg zseniális költemények vannak. Mindes a Babicsnak van ez a híres második énekében az a néhány sor, amit sokszor idéznek, de éppen azért mondanám most el ezt a három mondatot, mert mindig csak az utolsó pár szó hangzik el, ami így szól, és a zene megértésének is valami csodálatos megfogalmazása. Azt mondja, elmondom a titkát, édesem a dalnak. Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Minden ember lelkében dal van, és saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek. Ennél gyönyörűbben senki nem fogalmazta meg.
Szopott zenét hallgatni?
Hogyne.
Furcsa ez a kérdés, persze,
hogyne.
Muzsikustól, de ami nem feladata, hiszen napi 24 óra a zenében van, és akkor még jön egy 25.
Hát, az a kikapcsolódás, igen. Éppen az utolsó zenének választottam is. Talán ugye ebben az életkorban meg zenei tapasztalattal nekem nem a zene a fontos, talán nem csak a zene, hanem az előadói megoldások is, úgyhogy ebben hihetetlen minden felfedezni valóban. Az, hogy látjuk azt, hogy például a nem európai zenekultúrák micsoda hatással vannak Európára, hogy ma már nemzetközi versenyeken az ázsiaiak, a távol-keletiek, tehát az európai zenekultúra az egy olyan egyetemes zenekultúra lett, érdekes módon, ami olyan csodálatos előadásokat szül, hogy hihetetlen ezeket követni. Aztán ott van az a kérdés, hogy ez a csoda gyerek szindróma, hogy fiatalok micsoda teljesítményekre képesek, ami engem annyira nem nagyon inspirál, de inkább a zene megértésének a csodálatos előadói elgondolásoknak a megmutatkozása. Éppen ezért választottam például egy olyan klasszikus zenét, ha ez nem zenetörténetileg klasszikus, hanem értékében a klasszikus Bartók koncertójának egy rövid részletét, ami a zseniális Kocsis Zoltán vezényletével szólalhatna meg most, talán az 5. tételből egy pici részlet. Sehol a világon nem játszánk így ezt a darabot. Van egy zseniális elképzelés, és annak megvalósításának minden nehézségét és minden csodálatos attitűdjét meg tudja mutatni. Bartók egyébként is az egyik nagy kedvencem, a ma már játszott Bach és Mozart mellett talán a harmadik legnagyobb. Egészen különleges művészet, amit ő koncertó kapcsán is elmondható, hogy 4 év hallgatás után ír egy ilyen művet Amerikában, egy olyan egészségi állapotban, hogy szinte hihetetlen, hogy ilyen alkotó munkára képes, és egy olyan zenét, szerintem 20. század egyik legnagyobb zeneművét írja meg, és valami olyan csoda ezt ma hallgatni, és látni azt, hogy a világ legnagyobb zenekarai játsszák ezt a művet, és senki nem játssza úgy, mint a magyarok, mint a Kocsis Zoltán előadásában, ez valami egészen különleges zenei élmény.
Vendégem az Apáczai Csere János és Madács díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért díjas mesterpedagógus, a kétszeres Artisziusz díjas, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjével kitüntetett fuvola művész, Kanyu András volt. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmester, valamint Mali Andrá gyártásvezető és a felelős szerkesztő. Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgető társ Tarnóczi László.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Karcagon FM 97,9. Rádió Színház.
A nyomorban érik a férfi erény, a tűzben tisztul az arany s ezüst.
Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoár kötetéből. 5. befejező rész. A dervis hazatér.
Örökre felejthetetlen számomra a perc, midőn holdfényes éjszakán Perzepolis romjai közé értem, hol órák hosszáig álltam néma csodálkozással a hajdani műveltség gigászi emlékei közt. Az esték, melyeket művelt lelkű perzsák társaságában, gyöngyöző serleggel a kezemben, dal és zene hangjai mellett töltöttem Hafiz sírjánál, és a kegyeletes órák Szádi mauzóleumában. E páratlan lelki gyönyörűségeim mellett rendkívüli módon megacélozott testemet rugékonnyá tette Sirázba és onnan vissza Teheránba való utazásom. Így körülmények közt nincs mit csodálni rajta, hogy visszatérve déli Perzsiából megmaradtam amaz elhatározásom mellett, hogy bármi történjék, elmegyek Bokharába. föltartóztathatatlanul űzött előre a vágy, és e felindult lelki állapotomban esett meg az, hogy a török követségen történetesen ismerettségbe keveredtem egy néhány Mekkából Közép-Ázsiába hazatérő tatár zarándokkal. Könnyű elképzelni, milyen mély megdöbbenés fogta el a török követség jó lelkű tagjait, midőn tudtokra adtam el határozásomat, hogy e borzasztó külsejű, félig kiéhezett, rongyos, szennyel és sebekkel borított testű és őrültem fanatikus emberekhez szegődöm további utazásomban. Hajdár effendi, a teheráni török követ, ki áldott jó lelkű és a vallás dolgaiban rendkívül türelmes úr volt, megfenyegetett, hogy erőszakkal is visszatart, de amikor látta, hogy megáltalkodottságomon hajótörés szenved minden kérése és figyelmeztetése, maga elé hívta a kolduló karaván vezetőit, megajándékozta őket gazdagon, lelkükre kötötte biztosságomat, és formaszerű útlevelet állított ki számomra nevének aláírásával és hivatalos pecsétjével enévre, Hadzsi Mehemed Reshid Efendi. Mint hogy Mekkában sohasem jártam, és ennek következtében a hadzsi, azaz zarándok nevet jogtalanul viseltem, e hivatalos hazugság minden esetre különböző megítélés alá eshetik. De ez a hazugság nekem megmentette az életemet, és csak is ez tette lehetségessé vállalkozásom sikerét, mert inkognitóban való utazásom válságos pillanataiban bizonyító erővel szólt mellettem, és célomhoz segített ez az útlevél. Hajdár effendi mellett az osztrák születésű Bimsenstein doktor, a teheráni követség orvosa személyében leltem résztvevő lélekre, mely számos jelét adta sorsom iránt való különös érdeklődésének. Mikor látta, hogy az ő atyai tanácsai sincsenek rám semmi hatással, gyógyszertárába szólított, és három pilulát adott át eszókkal.
Fogadja ezt strichnin pilulákat, azért adom, hogy megmentsem önt a lassú kínhaláltól. Ha látni fogja, hogy már készülnek rá, hogy halálra gyötörjék a kínzó eszközökkel, vegye be ezeket a pilulákat, és sokkal rövidebb lesz haldoklása.
Sírva adta át a jó ember a három végzetes kis golyót, melyeket gondosan elrejtettem köntösön vattabélésébe. Értéktárgyaim közül csak egy ezüstórát vittem magammal, melynek számlapja iránytűvé volt átalakítva, hogy megállapíthassam vele Mekka és Medina fekvését. Néhány aranyat is rejtettem cipőm talpa és bélése közé. Úti társaim vagy más rabló lovagok kapzsisága ellen eszerint biztosítva voltam, és mert szándékosan ócska, viseltes ruhát öltöttem, és külsőmet illetőleg minden tekintetben igyekeztem legszegényebb úti társaim külsejéhez alkalmazkodni, nyugodt lélekkel indulhattam kalandos útamra, és hátam mögött hagyva Teheránt, utolsó állomás helyét a nyugati emlékeknek, a Kaspi-tenger partja felé irányozhattam lépteimet. Inkognitómat csak nagy lelki küzdelemnek szokatlan testi erőfeszítéssel való egyesítésével őrizhettem meg szerencsésen. Nappal épp úgy, mint éjszaka, álomban vagy ébrenlétben, egyedül vagy társaságban, ügyelnem kellett dervis szerepemre. Mindig résen kellett állnom, és a legkisebb hiba vagy mulasztás által sem volt szabad gyanút ébresztenem, vagy magam elárulnom. Jobbára ének idején, midőn körülöttem már mindenki elaludt, gyakorolnom kellett magam bizonyos arcfintorgatásokban, szemem és fejem elforgatásában. Igyekeztem utánozni a napközben úti társaimon megfigyelt taglejtéseket, így alig két hónap elmúltával viseletben, modorban és beszédmódban hűséges mása lettem hadzsitársaimnak, és egyes turkománok igazi kokántinak, vagy kasgárinak tartottak. Arcom redőiben és bőröm folytonosság hiányaiban meggyülekezett a homok és a szenny, valóságos kérget vonva föléje, melyet a szent mosakodások nem vihettek le róla már azért sem, mert a pusztaságban a víz gyakori hiánya miatt a tejemmumhoz, vagyis a homokkal való mosakodáshoz kellett folyamodnom. Szakállam kusza és bozontos lett, szemem tüzesebben és vadabbul forgott, és járásom, esetlen formátlan ruhám, de tán a gyakori és hosszas lovaglás miatt is olyan nehézkessé, lomhává és ingataggá vált, mintha ifjú koromtól fogva mongol vagy török bandák közt éltem volna napjaimat. Az a siker, mellyel a természet nekem vad, de alapjában véve egyszerű gyermekei közt végigjátszottam inkognitó szerepemet, néha föl is hevítette képzelődésemet a ne továbbig. Emlékezem például egy eszeveszett gondolatomra, melynek kivihető voltát akkor nem is tartottam olyan természet fölöttinek. A Görgen táján és az Etregben lakó turkománok közt az idegen Rum, vagyis nyugat felől érkezett szent férfiú tiszteletének és tekintélyének tetőpontján állottam. Özönlött hozzám a nép fiatalja és öregje, hogy kikérje áldásomat és betegséget gyógyító szent leheletemet, amikor elém állott egy fehér szakállú aggastyán, ki valósággal az emberrablásba és gyilkosságba őszült bele, és nagyon komolyan így szólt hozzám.
Sejkim,
azaz sejkem,
mondd, mint vélekednél arról, ha egy nagyobb alaman,
rabló banda,
élére állnál, s a te szent és áldáshozó vezetéseddel nagyobb szabású támadásra vállalkoznánk az eretnek síták,
azaz a perzsák,
országába. 5000 lándzsásról kezességet vállalnék. Erős vitézek és tűzvérű lovak nagyot művelhetnének Allah segítségével, ha támogatnál bennünket egy fatihával,
vagyis imádsággal. És most bizonyára azt hiszi a tisztelt olvasó, hogy érdeme szerint csak tréfával ütöttem el ezt az ajánlatot. Koránt sem, mert a vén turkomán farkas szavait nem tartottam merő képtelenségnek, és mindössze a némi aggodalmat keltettek bennem. Tudnilik, számításba vettem a perzsa hadsereg példanélkül álló fejetlenségét és gyávaságát, és mert nagyon is jól ismertem a turkománok őrült erőszakosságát, rabló természetét és elszántságát, s tudtam, hogy egyetlen egy turkomán képes 10 perzsát is rabláncra fűzni. Agyamban megvillant ez a gondolat. Hopp! Mi volna, ha ilyen regényes csínyre vállalkoznál? Sahrut felől egészen nyitva áll a perzsa határ, és 5000 turkomán könnyűszerrel fölvehetni a harcot 10000, sőt, még több perzsával is. Honnan vesz hamarosan ennyi katonát a perzsa sah? Teheránban találnék egynehány kalandos olasz és francia tisztet, akik talán hozzám csatlakoznának. Minden esetre szerencsésen beüthetne támadásom a főváros ellen, és nincs benne semmi lehetetlenség, hogy ha csak egynehány napra is a perzsa trón birtokába jutnék. Hogy 5000 turkomán csak nagy bajjal volna a fegyelem láncában tartható, és hogy sikerem az európai politikára való tekintettel a legjobb esetben is csak pünkösdi királyság volna, arra gondolni nem akartam. Annyira benne voltam akkor a körülöttem levő középkorias világ párázatában, és fölhevült képzelődésem oly messzire kalandozott el a múlt idők mezőségein. ahol inkognitómnak olyan emberekkel szemben kellett volna megállnia a tűzpróbát, kik Indiában és Törökországban való járásuk kelésük közben találkoztak európaiakkal is, természetesen kemény csatákat kellett vívnom, és valóban nagy veszedelembe forogtam. Ezekben a körökben nem találkoztam azzal az alázatos tisztelettel és bámulattal, mely az idegen férfit és a szent hadzsit megilleti, hanem inkább a fürkészőbb kérdésekkel nemzetiségemet, útazásom célját illetőleg. S a legügyesebb és legékesebben szóló feleleteim sem voltak képesek leszerelni a gyanakvást és eloszlatni a kételkedést. Ebben a tekintetben felejthetetlen az a kalandom, amelybe kívai utazásom közben az afgánokkal keveredtem. Az 1840-i brit okupáció idején az angol büntető bíróság elől megszökött Kandahárbeli, ki előbb a Kaspi-tenger mellett levő afgán telepen tartózkodott, és utóbb több éven át Kívában kóborolt, erősen állt amellett a véleménye mellett, hogy bármennyire otthonos vagyok a nyelvekben és az iszlám dolgaiban, mégis álruhába bújt európai, és következésképpen veszedelmes kém vagyok. Kezdetben a lehető legudvariasabb és legelőzékenyebb módon bántam vele, hízelektem minden tőlem telhető módon a hiúságának, de nem voltam képes lefegyverezni a gonosztevőt. És egy este csak hallottam, ahogy egészen mellettem így szólt a kervánbasinak, azaz a karaván fejének.
Fejemet teszem rá, hogy ez az ember frengi, sőt, hogy talán orosz kém, aki fel fogja írni ólom tollával minden hegyünket és völgyünket, minden patakunkat és forrásunkat, hogy az oroszok majdan vezető nélkül jöhessenek országunkba, és benneteket gyermekeitekkel és nyájatokkal együtt elraboljanak. De Kívában, hála a kán gondviselésének, készen várja a kínpad, és az izzó vas tüzén elválik majd, hogy miféle ércből van ő kelme.
Megőriztem hideg egykedvűségemet még a későbbi ehhez hasonló jelenetek közben is. De egy este, mitőn ez az afgán a pusztán való átvonulásunk közben ópium pipáját szívva, nyugodtan ült előttem éjjeli fekvőhelyén, és a szemem a vízipipa fölött izzó parás fényénél összetalálkozott az ő mámorban úszó pillantásával, nekem a következő pokoli gondolat lopódzott a lelkembe. Hogyan lenne, ha ennek az embernek, ki vesztemre tör, beledobnám egyik strichnin pilulámot a csészéjébe, amelyből éppen most szürcsöli a teáját. Ezen módon megmenekülnék tőle, és elérhetném tudományos célomat. Kivettem a pilulát ruhám béléséből, s egy darabig ott tartottam az ujjam közt, egészen közel a csészéjéhez. Az éjszaka halálos csöndje és ez ember ópium mámora kedvezni látszott ördögi szándékomnak. De midőn szemem, az érzések tusája közben szétnézve, az ég fényes világosságú boltozatára esett, lelkemet hirtelen megragadta a csillagtábor bűbályos ragyogása. A fölkelő hold első sugarai a szememre estek, megálltam, elszégyeltem magam a művelt emberhez nem méltó gondolkodáson, és a végzetes pilulát gyorsan elrejtettem ismét dervis ruhám bélésébe. Aki belekóstolt a vándor élet gyönyörűségébe, visszavágyik rá teljes életében. A síma tenger sohasem oly szép és fenséges, mint a vihartól felkorbácsolt hullámok játéka. Sohasem szerettem a nyugalmat és a kényelmet, s nem is bánom, hogy ilyen a természetem, mert az élet két legnagyobb és legértékesebb kincsét egyedül neki köszönhetem. E kincs a tapasztalat és a függetlenség. Elválasztani egymástól nem lehet-e két drágaságot. Legfőbb ékei azok földi életünknek, s boldoggá én is csak általuk lettem. Ha most, életem alkonyatán, visszagondolok átélt napom veszedelmeire, bajaira és küzdelmeire, csak is e két kincs birtokával lelhetem meg fáradalmaim legfőbb és méltó jutalmát. Tapasztalásaim értéke lehetővé tette, hogy valami csekélységgel hozzájárulhattam embertársaim felvilágosításához és tájékoztatásához. Ázsia véghetetlen útjait járva alakult ki bennem az a mély meggyőződés, amely szerint Árpád és Hadi népe, mely a 9. század utóján megalapította a mostani Magyarországot, határozottan török vándornép volt, mely jobbára a török népláncolatnak észak-nyugat felé szorított láncszemét alkotva az Urál folyó mellékéről a Volgán át Európába, illetőleg Pannóniába nyomult, és államot alkotott a mostani Magyarországon. Ami pedig a magyarok etnoszát és nyelvét illeti, az nem egyéb a legtarkább nyelvkeveréknél, amennyiben a török nomádok részben vándorlásuk közben temérdek velük törzsrokonságban álló finnugor elemet vontak magukhoz. De Magyarország síkföldein is találtak rokon népmaradványokat, velük lassanként elvegyültek, s így módon keletkezett Pannóniában a mostani magyar nép és a mostani magyar nyelv. A hazafiak szebbnek tartják az Árpád és sok százezer harcosának bejöveteléről szóló regényes hagyományt, mintha volna csak egyetlen egy nemzet is Európában, mely nem a legkülönbözőbb elemekből verődött össze, és nem később lépett csak fel a maga egészében. Amilyen gyöngék és korhadtak a vallás választó falainak alapjai, épp olyan gyarló anyagból valók a nemzetiség sorompói, melyekkel Európában el akarják egymástól különíteni, és külön testekre akarják szakítani az embereket. Európa most élő nemzetei a lehető legkülönfélébb rokon és idegen fajok összeolvadásából támadtak, és fejlődésük rövidebb vagy hosszabb folyamata után legfőjebb, ha a nyelv, a szokások és a történelmi fejlődés közössége üti reájuk az úgynevezett nemzeti bélyeget. E meggyőződésem ugyanakkor ki nem zárhatja a büszke érzületet, amely magyar voltam okán tölti be szívem egészét. Ha mégis van, ami az emberben némiképpen meggyöngíti vagy megingatja a hazafiságot, ez a valami nem lehet más, mint az a szűkkeblűség és az a nevetséges előítélet, melyet a nyugati keresztény ember más vallású honfitársaival szemben tanúsít. Példának említem a magam esetét. Égtem a lelkesedéstől, midőn gyermekkoromban megismertettek a magyar nemzeti hősök életével. 1848 hősi korszaka büszkeséggel töltött el ifjú szívemet. De később is, midőn 1862-ben hazatértem Konstantinápolyból a Dunai Gőzösön, és Mohácsnál először érintette lábam a haza földjét, térdre borultam, és igaz elragadtatásomban sírva csókoltam meg a hazai rögöt. Véghetetlenül boldog voltam, és valósággal úsztam az öröm tengerében. De csak hamar észre kellett vennem, hogy sokan, sőt a legtöbben nem tartják őszintének, sőt, ficsmálják és gúnyolják magyar hazafiságomat, mert úgy mondották, a zsidó nem lehet magyar, hanem csak zsidó. Én ellenevetettem, hogy vallás dolgában, mint a legtöbb művelt ember, voltaképpen agnosztikus vagyok, s ennél fogva már régóta kiváltam a zsidóság kötelékéből. Később hivatkoztam arra, hogy milyen halálos veszedelmek közt jártam a magyar őstörténelem kutatása érdekében, ami mégiscsak kétségbe nem vonható módon kipróbálta hazafiságomat, mint kevés emberét az országban. Sok más okkal hozakodtam még elő, de mind hiába volt. Mindenhol és minden alkalommal azzal a végzetes orfintorítással, azzal a kétértelmű válvonogatással, közömbösséggel és azzal a némasággal fogadtak, mely jobban öl a legnagyobb ékesen szólásnál. Föld, melyen Isten napvilágát megpillantottam, melyen bölcsőm ringott, s melyen ifjúkorom aranyos napjait éltem, az a föld nekem hazám, és az is marad. Szülőföldem ez a föld. Szívemen hordom örömét, bánatát, és mindig boldog voltam, ha egy vagy más módon hasznára lehettem Magyarországnak.
Elhangzott Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármin memoár kötetéből. 5. befejező rész. Felolvasta és a felvételt rendezte Horváth Péter. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Hangmérnök Drobek Attila. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média Stúdióban 2013-ban. A Rádió Színház